Olyan emberekről van szó, akikkel szemben nem éreznéd kínosnak, ha egy szívességet kérnél tőlük, és nem haboznál teljesíteni az ő kérésüket, ha erre kerülne sor. Az igazi barátok olyan emberek, akikkel szeretnél időt tölteni, ha van esélyed rá, és erőfeszítéseket is tennél erre. Ismered a nevüket, nem csak a kereszt, de családnevüket is, tudod, hogy hol laknak, benne van a névjegyzékedben, akár papíron, akár a telefonodban, és mindent tudsz közvetlen családjukról, s arról is, hogy hol éltek a közelmúltban, és mit dolgoztak. Talán sosem gondoltuk volna, hogy ez a téma, mármint a barátság, tudományos vizsgálódás tárgya lehet, márpedig Robin Dunbar, világhírű brit antropológus, evolúciós pszichológus, éppen ezzel foglalkozott több évtizeden át. A rokoni és baráti kapcsolati háló rétegeiről, a szűkebb, tágabb baráti körök méreteinek elménk által szabott határairól gyűjtött információkat. Barátok című könyvéről Plé Csaba pszichológust, nyelvészt, a kötet fordítóját kérdezem.
Robin Dunbar a barátság egész problémáját kétféle biológiai és kétféle társadalmi összefüggésbe helyezi el. Az egyik biológiai összefüggés, hogy hogyan alakult ki a viszonylag nagy csoportokba élés lehetősége az emberi válás során. A Dunbar az ő nevességét megalapozó kutatásai majmok és emberszabásúak, illetve az ember összehasonlító elemzéséből indultak ki, és azt mutatta ki, hogy az agykéreg új részeinek mérete összefügg azzal, hogy mekkora csoportok élnek egyáltalán együtt. Minél nagyobb az agykéreg, annál nagyobb csoportokba tudnak együtt élni a különböző majmok. Itt 10-15 fős csoportokról van szó, és ezekből a megfigyelésekből kiindulva azt mondta, hogy az embernél ez valójában egy olyan 155 fős csoportméretet jósol meg, az emberi agyméret. Utána áttért társadalomtudományi kutatásokra, mindenféle történeti meg antropológiai elemzésekből kíváncsi arra, hogy a mezőgazdasági forradalom előtti kultúrákban, tehát mondjuk a gyűjtögető vadászó csoportoknál, akik még ma is vannak néhol Új-Guineába, Amazóniába, Afrika legbelsőbb részein, az egy-egy, mondjuk túl modern szót használok, faluközösség tényleg ilyen 120-150 fős méretű. De, és itt jutunk el a modern világig, modern kultúráig, a mi ténylegesen érvényesülő kapcsolatrendszerünk a modern világban is ilyen 120-160 ember között van. Ezt a mutatót elnevezték Dunbar számnak, ha megnézzük az interneten, a Dunbar's Number egy külön Wikipédia szócikk, ahol meg lehet látni, hogy milyen óriási vitákat eredményezett. Ez nagyon sokan elkezdték mondani, hogy ugyan már az én fiamnak a Facebookon 1400 ismerőse van. Dunbar is követői elkezdték ezt a kulturális kihívást is kezelni, és megnézték, hogy akinek, tegyük fel, 1500 barátja van a Facebookon, vagy TikTokon, vagy bármit, akkor ténylegesen képes-e felismerni ennyi embert? Nem. 150-200 barátját fogja felismerni. A többi az csak úgy adódott, mint a barátok barátjának a hozadéka ilyen lavinaszerűen adódott hozzá. Na most, mi köze van mindennek a barátsághoz? Természetesen ezek a kapcsolatrendszerünk tagolódtak. A könyv nagyon részletesen elmondja, hogy ebben a 150-160 fős nagyobb csoportban vannak, akikkel mindennap interakcióban vagyunk. Például a feleségünk, a gyerekeink, a munkatársaink, vannak, akikkel havonta egyszer beszélgetünk, vannak, akikkel még ritkábban. Tehát ez egy rétegzett rendszer, de bár ezt úgy fogalmazza meg, hogy mint egy különböző szorosságú kapcsolatok gyűrűje lesz mindannyiankat körül. Ezek a gyűrűk, és itt kapcsolódunk a modern világhoz, a modern társadalomban állandóan személycserékkel vannak teli. Tehát az ember érzelmi és kognitív beruházási képességei adják meg, hogy egyáltalán mennyi kapcsolata van, de a modern világban, ahol nem egy falu közösségben élünk, az, hogy ki van ezekben a körökben, nagy mértékben cserélődik. Ennek a cserélődésnek egy sajátos érzelmi dinamikája van. A könyv azt is megmutatja, hogy azok az emberek, akik érzelmileg fontosabbak számunkra, sokkal nagyobb időbefektetést eredményeznek. Összesen körülbelül 15 ember teszi ki a napi interakciós időinknek a 40%-át. Tehát a többi emberre már sokkal kevesebb idő marad, tehát a érzelmi közelség és a kapcsolatokba befektetett idő között jellegzetes kapcsolat van.
Érdekes lehet, hogy a férfi és a nő kapcsolati hálójában baráti igen, vagy ahogyan a barátság létrejön, ahogyan fenntartják, vagy ebben vannak-e különbségek?
Hogyne, ugye az agyméret egy nagyon fontos másik biológiai oldala Dunbar kutatásainak. Ő azt is megvizsgálja, az agyméret általános a kapcsolat hálóval való összefüggésén túl, hogy melyik agyterületek fontosak a kapcsolatokban. Ezt olyan beszélésekkel teszi, hogy kinek van több barátja, akinek ilyen-olyan nagy része kisebb vagy nagyobb. És ez jellegzetesen összefügg a két nem különbségeivel. Úgy tűnik, hogy a nőknél a kapcsolatok hálózat mérete és a kapcsolatok intenzitása leginkább az érzelmi beruházással kapcsolatos, tehát azokkal az agyterületekkel, ez az amigdala, gondolom maga, ami egy kéreg alatti terület, és már egereknél is nagyon nagy szerepet játszik a félelem, illetve a közelítés szabályozásába, tehát egy érzelem szabályozó terület. Tehát nőknél a kapcsolat minőség és a kapcsolat méret az elsősorban az érzelmi beruházással függ össze, férfiaknál inkább bizonyos előső homloklebenyi területekkel, amiket általában a tervezéshez és gondolkodáshoz kapcsolunk. Tehát férfiaknál a kapcsolatrendszer inkább a döntésekkel és koalíció szerveződésekkel kapcsolatos, nőknél viszont az érzelmi szempont és az érzelmi együttérzéssel. Nos, ennek van egy olyan oldala is, hogy milyenek a kapcsolataik a férfiaknak és nőknek általában. Dunbar azt mutatja ki, hogy nőkre sokkal inkább jellemző a viszonylag egy kicsit kisebb hálózatméret, de nagyon nagy érzelmi azonosulással.
És sok beszéddel, mert hogy a nőknél ez a fontos.
Nagyon sok beszéddel. A könyv bemutatja azt is, hogy különböző nemű, életkorú emberek telefonálási szokásainak elemzése alapján, mikor, mennyit, milyen partnerrel beszélnek, és pontosan így van, ahogy kérdezi, a nők néhány kitüntetett partnerrel nagyon sokat beszélnek, a férfiak sokkal rövidebb ideig, de sokkal több emberrel beszélnek. És ennek van egy olyan következménye is, vagy vonatkozása inkább, hogy a nőkre, hát ezt nyilván ön is ismeri, mindannyian ismerjük, sokkal jellemzőbb az örihari típusú örök elszakadás a nagyon fontos érzelmi kapcsolatoktól. Tehát Dunbar azt jelenti, hogy a híres női összeveszések és elhidegülések az valójában annak a másik oldala, hogy szinte összeolvadva vagyunk érzelmileg a legjobb barátainkkal, mármint a hölgyek.
És a férfiak cselekszenek, tehát hogy valami tevékenységben vesznek
együtt. A férfiaknál pontosan, a felnőtt férfiaknál, de már a serdülőknél is az együtt focizás, együtt kocsmázás típusú dolgok a barátság legfontosabb megjelenési formái, nőknél viszont a milyen jót beszéltem vele.
Mi köze a barátságnak az endorfinhoz? Rengeteg furcsa felismeréshez jut a laikus
igen,
olvasó.
Igen. Az endorfin rendszer, ugye ma az idegtudományban, meg endokrinológiában többféle elmélet van arról, hogy milyen hát hormonszerű anyagok, amelyek egy része ugyanakkor az idegrendszeri ingerület átvitelt is szabályozza. Szóval milyen anyagok játszanak szerepet az érzelmek és a társas kapcsolatok alakításában. Ebben a vitában két hormonszerű anyag játszik nagy szerepet, az endorfin és az oxitocin. Az oxitocin egy olyan anyag, ami eredendően a víz szabályozással kapcsolatos, azután emlősöknél, a nőknél a tejelválasztással, illetve a szexuális kapcsolatok alakításával és a szexuális örömmel, tágabban pedig általában azt szokták mondani, hogy a bizalommal, a mások felé való nyitottsággal. Most Dambar arra mutat rá, hogy ez kétségtelenül igaz, nem tagadja az oxitocinnal kapcsolatos tényeket, de az oxitocin csak az egyik oldala a baráti kapcsolatoknak, elsősorban a nagyon intenzív, például anyagyerek vagy szexuális partnerrel való kapcsolatokban van nagy szerepe. Az endorfin viszont egy olyan anyag, amely alapvetően vagy érdekes módon a bőr ingerlésére indul meg a termelése az idegrendszerben, és Dambar elmélete szerint a főemlős őseinknél, a majmoknál az endorfin a híres neves kurkászó viselkedés során termelődik, és az itt elszabaduló endorfin megnöveli a fájdalom tűrésünket és a stressz helyzettel való megküzdésünket. Tehát az endorfin az tulajdonképpen azt is mondhatnánk ilyen jelszószerűen, hogy az egy simogatási anyag, amely alapvetően a simogatásuk hatására változik ki az embernél is, és azután szimbolikus, jelképes simogatások, kellemes hanghordozás és egyebek hatására. Tehát mindenesetre az endorfin Dambar elméletében az a általános kémiai közvetítő anyag, amely felelős a mindenféle kapcsolatnak a fenntartásáért, mint egy lehetséges stresszkezelő erőforrásokként kötve össze minket másokkal.
Így lehet fájdalomcsillapító vagy gyógyító egy baráti ölelés, vagy egy közös nevetés,
pontosan,
vagy együttes lakoma.
Közös táncolás, igen. Ezek a jelképes típusú hatások, amelyek endorfin kiváltást eredményeznek.
Mi az oka, hogy felnőtt korban kevesebb barátja lesz az embernek?
Hát ennek részben az az oka, hogy a életidőmérlegünk megváltozik, gondoljon arra, hogy gyerekeinkkel mennyi időt kell töltenünk, és ezzel mennyivel kevesebb idő marad a foci barátokra a férfiaknál, csak most a férfi példát említve. Tehát, hogy a valóságos élethelyzetünk megváltozik, de megváltoznak a tanulási képességeink is. Tehát általában, ha különböző életkorokat nézünk, a nagyon idős korban, tehát 70 éves feletti korban, sokkal kevésbé vagyunk tanulóképesek, és ez a tanulóképesség csökkenés azt is eredmény, hogy nehezen vagyunk képesek új emberek új szokásait megtanulni, azokat értékelni. Tehát az általános életkori változások eredményezik ezt. De ez egy nagyon fontos és izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet ez ellen tenni, mert ugyanakkor Dambar könyvének visszatérő elve az, hogy a magányosodás az nagyon hajlamossá tesz a betegségekre, és mindenféle gondok vannak abban, hogy csökkennek a kapcsolataink időskorban. Én nem tudok választ adni arra, Dambar se akar közvetlenül választ adni, hogy mi mindent tud tenni a társadalom vagy a különböző szociális ellátó szervezetek, hogy megakadályozzuk ezt az időskori kapcsolatbeszűkülést. Tehát ez a jövő egyik nagy feladata, mert hát meglehetősen megnő a várható életkor. Egyre többen leszünk öregek, és ezért a társadalomnak meg kell küzdenie, ki kell új megoldásokat találni arra, hogy hogyan tegye, hát amikor a hirdetésekben azt mondják, hogy boldoggá meg derűssé, de minden esetre könnyebbé az időskor. És ebben nagyon fontos tényező a kapcsolatok fenntartása.
És egyébként az idő maga, tehát az együtt töltött idő, az egész életünk során nagyon számít a barátságok szempontjából, mert hogy szó van arról, hogy hogyan tud tönkretenni egy régi barátságot is, akár egy új szerelem, vagy egy gyerek születése, vagy a távolság akár elköltözik valaki.
A fizikai távolság, igen. Elmegyünk egy másik városba. Igen, ezek nagyon fontos dolgok, és nagyon sokat, hát nagyon sok negatívumot szoktunk mondani ma a személytelen internetes világról. Én azt látom ugyanakkor, hogy a személyes oldala, a Skype-on való beszélgetés, a rokonokkal, a barátokkal, sokkal olcsóbbá válhat kapcsolattartás. Gondolja végig, hogy 40-50 évvel ezelőtt mennyibe került egy Amerikába származott baráttal való telefonbeszélgetés. Hát mindenki rám szólt, hogy hagyjuk már abba, ez túl sokba fog kerülni neked. Ma már ezek szimbolikus összegekké váltak, tehát igazából sok lehetőségünk van arra, hogy pozitívan használjuk a digitális technológiát a kapcsolatbeszűkülés ellen.
A tudatelméletről fontos lenne beszélni. Igen. Számomra az volt az egyik legmeglepőbb kérdés felvetése a szerzőnek, és milyen módszerekkel vizsgálta ezt, hogy ugye a barátságban az is fontos, hogy a legközelebbi barátainknak tudunk, hogy úgy mondjam, a fejével gondolkodni. Tehát empatikusak vagyunk,
igen, igen.
Tudjuk, hogy bizonyos dolgokról ők mit gondolnának, és így tudunk nekik hazudni.
Igen, tehát hogy az intimitás azt is eredményezi, hogy igazából a barátaimnak a gondolkodását és a témáit ismerve sokkal könnyebben tudunk, hát az angolul azt mondják, hogy white lie, kegyes hazugságokkal élni velük kapcsolatban, amikor a mi hangulatunkról kérdeznek és hasonlókról, de ez egy tágabb kérdés is, ez a tudatelmélet. Uh-huh. Igazából Dunbar egész felfogása szerint ezeket az agyméreti dolgokat lefordítjuk pszichológiára. Két fontos tényező befolyásolja azt, hogy hány emberrel milyen intenzív kapcsolatai tudnak lenni. Az egyik fontos tényező a emlékezeti folyamatok fejlődése, tehát igazából hány ember szempontjait tudjuk egyszerre figyelembe tartani, a másik pedig a szempontokra való odafigyelés. Na most e kettőnek a kombinációja eredményezi azt, hogy 4-5 embernél több közeli barátunk nemigen van, ez a hosszú távú, és az aktuál genetikai, nézzük meg, hogyha leülnek emberek sörözni, 15-en, akkor ők együtt maradnak-e? Nem, Dunbar azt mutatja ki tényleges kocsmai vizsgálatokkal is, hogy egy idő után egy 15 fős társaság fel fog bomlani 3 társaságra. Időnként ezt rossznak is érezik, átszólunk, hogy jaj, most már annyira szétestünk, csináljunk már valamit, hiába akarunk csinálni valamit. 4-5 ember tud egyszerre intenzíven beszélgetni, több nem nagyon. De már ezt annyira komolyan veszi, hogy azt is megnézte, hogy például Shakespeare drámáiban egy-egy jelenetben hány szereplő van. Kiderül, hogy 4-nél több szereplő sosincs. Shakespeare nagyon jól ismerte az ember társas beleélő képességének, most a nézőre gondolok, korlátait. Egyszerre tudjuk mondjuk Hamlet, Polonius és Ophelia szempontjait kezelni, de ennél többet egyszerre már nem nagyon tudom. Tehát ő azt is megnézte, hogy magukat a jeleneteket, érti, így a instrukciókat tekintve egyszerre hány embert hoz tömegjeleneteken kívül, hány embert hoz, mint beszélő szereplőt Shakespeare a színtagra, és ez sose több 4-nél.
Ennyi az, amit az ember szűken véve fejben tud tartani.
Pontosan.
Aha. Milyen izgalmas, amikor az ember olyan barátokat hoz össze, akik neki külön-külön barátok, de ők egymást nem ismerik, és hogy milyen fárasztó ezt egyébként koordinálni, nem?
Elmagyarázni, hogy tudod, Feri az valójában bélyeggyűjteményekkel foglalkozik, de az igazi foglalkozása az, mit tudom én, gégesebész, és próbálod a többieknek magyarázni azért, hogy tudják, hogy miről lehet értelmesen beszélgetni vele.
Igen. Azt mondhatjuk, hogy akár mennyit változott a világ, a barátság kérdésében nem változott az ember.
Pontosan, abszolút nem változott, és az sem változott, hogy a barátok, a legtágabban értelmezett barátok, azok mint egy erőforrásai és megvalósító közegei életünknek. Mi soha nem Robinsonként élünk, ebben nem változott a világ. Abban változott, hogy honnan tudjuk meríteni kapcsolatainkat. Gondolja végig a 15 ezer évvel ezelőtti világban kapcsolataink abból a 100-150 emberből merültek. Itt egyáltalán láttam ott a vadászmezőkön.
Igen.
És ma kapcsolataink tengernyi módon alakulnak, ebből a szempontból egy tekintetben változott a világ, sokkal nagyobb az esélye az ismeretlenek bekerülésének kapcsolataink világába, mint az volt még akár 100 évvel ezelőtt is.
Plé Csaba pszichológust, nyelvészt és fordítót kérdeztem, Robin Dunbar, Barátok, hogyan értelmezzük legfontosabb kapcsolataink erejét című könyvéről, ami a Tibotex kiadó gondozásában jelent meg.